Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. Azután útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, s elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, hogy ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostól kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. És akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Ezt a haszna vehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Elmentek a történetbéli szereplők, az egyikről azt tudjuk, hogy kereskedett, és az 5-ből 10 lett, a másikkal kapcsolatban nem tudjuk, hogyan lett, a kevesebből mégiscsak több, a 3. történetét ismerjük. De minden esetre a történetnek a szereplői megkapják a maguk talentumait, és csinálnak, és kezdenek vele valamit, ki kereskedik, ki valami mást, és ezért arra gondoltam, hogy ha már a történetben úgy van, hogy mindenki megkapja a maga talentumát, és utána ügyesen csinálnak vele valamit, kivéve az az egy valaki, hát mi lenne, hogyha én most a beszédet úgy gondolnám át, hogy talán még sosem tettem, hogy különböző szerepekből. És az első szerep, amiben átgondoltam ennek az evangéliumnak az üzenetét, ez a vállalkozó. Mert itt kétségkívül szintiszta vállalkozói magatartásról van szó. Hát már is magamra ismertem, mint vállalkozóra. Mert itt miről is van szó? Hogy ott vannak a talentumok, és el kell menni, és ügyesen forgatni, a másik is vállalkozik azzal a pénzzel, azokkal a javakkal, értékekkel, és abból valami sokkal jobb születik. Hadd mondjak el nektek egy számomra egyébként drámai statisztikai kutatási eredményt. Az elmúlt években akárhányszor megcsinálják a kutatást, az derül ki, hogy a magyar egyetemista fiatal embereknek 5-8%-a tudja elképzelni magáról azt, hogy valamikor vállalkozó legyen. 5-8%. Nem az 5-8%, aki eldöntötte, hogy miután diplomája lesz, vállalkozni fog, hanem aki el tudja képzelni magáról, hogy vállalkozó lesz. Tehát 5-8%-nál kevesebben lesznek vállalkozók. A jó hír, hogy ahogy megy előre az élet, egy kicsit többen tudják majd elképzelni, hogy vállalkozók legyenek, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy később vállalkozók lesznek. És ez miért drámai? Azért, mert ha egy országnak a gazdasága számít, mondjuk az életminőség szempontjából, akkor a szoros összefüggés mutat azokkal a fiatalokkal, azokkal a felnőttekkel, és azokkal a tapasztalt idősebbekkel, akik nekiálltak vállalkozni. És hogy ezt miért merhetem elmondani egy vasárnapi beszédben, hogy ha én vállalkozó lennék, hogy örülnék ennek az evangéliumnak? Hát azért, mert nézzük csak meg mondjuk a legalapvetőbb vállalkozói kompetenciákat, de még azon belül is kizárólag a K betűvel kezdődőket. Nehogy úgy, hogy most rögtön idehoztunk mindent. Például kezdeményező készség, kreativitás, kompetencia fejlesztés, kudarc tűrés, kommunikációs készségek, kapcsolati készségek. Most csak mondtam néhányat, alapvetőeket, csak a K betűvel kezdődőkből. Képzeljük el, hogy mi keresztény emberek ezt szívnánk magunkba. Képzeljük ezt el. Képzeljük el a plébániáinkat, ahol az alapértékek világosak és egyértelműek, most nem az arab értékekről beszélek, hanem a képességekről, a készségekről, főképpen a készségekről beszélek, a kompetenciákról. Képzeljük el azt a világot, ahol a fiataljaink olyan egyházközségekben nőnek föl, ahol az a természetes, hogy amit egyébként oly nagyon szoktunk hangsúlyozni, minden keresztény közösség lényegileg missziós közösség, hát akkor elképzelhetnénk két dolgot. Az egyik, mondjuk a keresztény fiatalok abban a világban nőnek föl, ahol természetes, hogy a kereszténység kibontakozása az egyet jár azokkal a készségeknek a fejlesztésével és nagyra értékelésével, mint hogy kreativitás, mint hogy kezdeményező készség, mint hogy, és megint nem akarom ezt folytatni. És képzeljük el, hogyha átgondolnánk a missziónkat, a küldetésünket, abból a szempontból, hogy mi lenne, hogyha miután az alapértékek világosak, de hogy mondjuk a vállalkozói kompetenciák felől nem volna-e hatékonyabb a missziós munkánk? Mert ez a mai történet olyan sajátosan, ha én vállalkozó lennék, azt üzenné, hogy én tudok valamit. Hogy tudok valamit, ami úgy tűnik az Isten országában is nagy kincs és nagy érték, hogy képes vagyok kezdeményezni, tudok kreatívnak lenni, neki tudok állni, és az 5-ből tudok 10-et csinálni, és a 3-ból, és nem folytatom. Tudjátok, hogy van olyan, hogy keresztény vállalkozói konferencia? Hát ez remek dolog, néha meg szoktak hívni. De nagyon kedvesek, és ráadásul nagyon jó emberek vannak ott, egyszerűen jó ott lenni. De arra gondoltam, hogy most a vállalkozóknak nyilván egy milyen szűk kis csoportja a keresztény vállalkozók csoportja, ám de a mai evangélium a következőre hív meg bennünket. Az lehetséges, hogy csak kevés keresztény lesz keresztény vállalkozó, de hányan leszünk vállalkozó keresztények? Mert mintha a mai evangéliumban Jézus azt mondaná, mindegyikünknek érdemes volna kiváltani. a vállalkozó keresztényi ipart, hogy egyszerűen ki kellene váltanunk, mert úgy tűnik, hogy a kereszténység lényegéhez tartozik az, hogy vállalkozó keresztényé legyünk, akik, ha például semmi mást, csak az alapértékeket vállalkozói készségekkel képesek átnyújtani, vagy megszerettetni másokkal. Ez volt az első gondolat, aztán elgondolkoztam azon, ha mentálhigiénés szakember lennék, mi tűnne nekem föl, mi lenne az evangélium üzenete, és arra jutottam, hogy hát bizony kisé szomorú szívvel megállapítanám, hogy természetesen nekem az a gyönge lenne valahogy a szívem csücske, az a kis szegény, aki azzal az egy talentummal se tud mit kezdeni, és elássa, és természetesen hol ragadna meg a figyelmem, ott, hogy félelmében történt mindez. Hogy ezt mondja az evangélium, hogy ez az ember elásta a talentumát, és azt mondja, mert féltem tőled. És utána milyen árnyalt jellem rajzot ad erről a gazdáról, elmondja, hogy ott is szüretel, és ott is, és ott is, és tulajdonképpen egy kicsit megrendülnék mentálhigiénés szakemberként az evangélium üzenetén, hogy milyen döbbenetesen pontos leírása ez annak, hogy vannak, akik amikor megkapják a talentumot, akkor hozzá tudnak férni ahhoz a bizalomhoz, ami ott van abban a gazdában, mert az a talentum, ahogy a történetben benne van, majd többet bízok rád, mert a keveset rád bíztam, most a többet bízom rád, hogy képzeljük el, hogy a keresztény ember olyan valaki lenne, aki újból és újból nap-nap után hozzá tudna férni Isten bizalmához. Nem az ő bizalmához, nem a saját bizalmamhoz és hitemhez, hanem minden nap eleven lenne bennem Istennek, Jézusnak, a Szentléleknek az irántam való bizalma, és én ebből a bizalomból tudnék kezdeményezni, és lennék kreatív, és mernék kockázatot is vállalni, és vinném az életet, mert ez a bizalom lelkesíteni, és átélném annak az örömét, hogy ebből születik valami. És közben ott van az ellenpont, annyira pontosan le tudja írni a sebzett emberi léleknek egy sajátos működését. Azt, ahogy nem férek hozzá a bizalomhoz, Istennek vagy a másik embernek a bizalmához, a félelem jár át engem. És nem azon agyalok, hogy mit lehetne csinálni az öt talentummal, a négyel, hárommal, kettővel vagy az egyel, hanem min gondolkozok, hogy milyen ember is a gazda, hogy mire lehet majd tőle számítani, hogy milyen fenyegető a jövő, hogy mi minden baj érhet majd engem, amikor végül találkozunk, hogy ez milyen rettenetes tud lenni, mert hát kiszámíthatatlan, úgy tűnik, hogy igen, szigorú, hogy talán sose fogok neki megfelelni, és már is jön egy monológ a saját alkalmatlanságomról. Hát szívszorító. Ezért a második gondolatom így szól, ha ezt az evangéliumot mentálhigiénés szakemberként akarnám megérteni, azt mondanám, hű, de nagy szükségünk lehet arra, hogy a lelkünket kicsit gyógyítsuk. Hogy el ne temessen bennünket mindaz, ami a lelkünknek valamiféle sötétsége vagy sebesültsége, ami alapján még Isten bizalmához is oly nehezen jutunk el. És csak azon tudunk töprengeni, hogy valahogy magunkat hogyan menthetnénk ki, vagy hogyan menthetnénk föl. A következő gondolat így szól, arra gondoltam, ha én egy sportpszichológus lennék, akkor mit üzenne nekem ez a mai evangélium? És arra jutottam, hogy ez az ember, aki itt elásta azt az egy talentumot, egy igazi kudarckerülő. A másik kettő sikerorientált. Na ezek a sikerorientáltak, ezek megtalálják a maguk útját, módját, hogy jöjjön ki valami jó az életükből. De ez a, hát, ez keresi a, kerüli a kudarcot nagyon erősen, nehogy baj legyen, nehogy ő inkább visszaadja, akkor legalább. És ugye arra gondoltam, hogyha én sportpszichológus lennék, hogy először beszélgetnék ezzel a valakivel, el tudná-e képzelni, hogy nem kudarc kerülőként élje le majd az életét, hogy talál-e olyan kincseket, szépségeket, értékeket, valamit, ami úgy eltölti őt valami vágyakozással, örömmel, valami belső motivációval, hogy na ezért érdemes. És tudjátok, eljutottam oda, hogy vannak olyan olimpiai bajnokok is, akik életük végéig kudarckerülőként fejezték be a pályafutásukat. Olyan nagyszerű olimpiai bajnokok, magyarok, csak nem akarom mondani a nevüket, mert nem számít, akik sok olimpiát nyertek és kudarckerülők. Ezért el tudom képzelni, hogy sokan ülünk itt, akik életünk végéig inkább kudarckerülők maradunk. Akkor viszont azon gondolkodnék el az evangélium kapcsán, hogy a keresztény ember számára mi igazán a kudarc, amit tényleg igazán érdemes lenne elkerülni. Hogy sokat beszélünk a sikerről, a győzelemről, de mi a keresztény ember igazi nagy kudarca? Szívem szerint ezt a kérdést nem válaszolnám meg. Éppen azért, hogy elgondolkodhassunk azon, hogy mondjuk, ha a halálunk pillanatából visszanézünk, hogy ott mit mondanánk keresztényként, mi volt nekem keresztényként a legnagyobb néhány kudarcom. Azért, hogy ha rendben van, ha már kudarckerülők vagyunk, akkor mi az, amit tényleg keresztény emberként érdemes elkerülnünk. A következő gondolat, arra gondoltam, talán megihletett engem a magyar-izlandi meccs, hogyha én egy edző lennék. Én milyen örömhírt olvasnék ki ebből az evangéliumból, és a következő jutna eszembe, nézzük. Az nem is, hogy nézzétek, már tudjuk mindannyian, nem is kell edzőnek lenni, de az edzők jól tudják. Azok a csapatok, amelyek ráülnek az eredményre, hosszú távon kiszoktak kapni. És ez már most csak a történetnek szinte kicsit túlhajszolása, milyen érdekes, de hogy az izlandi csapat megkapta az egy talentumot. Az tényleg egy olyan gól volt, az egy talentum volt, adták nekik. És utána megpróbáltak elásni, elásták a talentumot, hát ha ki lehet bekkelni a meccset. És hogyha ez nem magyar-izlandi meccs lett volna, akkor is ugyanezt mondanám. Nagyon gyakran a nagyszámok törvénye alapján a csapat, aki megpróbálja kibekkelni és ráülni, végül valahogy veszít. És hogyha én ezt most edzőként hallgatnám már az evangéliumot, arra jutnék, de érdekes Jézusnak az üzenete, azt mondja nekem, hogy az élet is olyan, ne akart kibekkelni. Hogy az élet is olyan, ne akar csak úgy ráülni, csak úgy beleülni, azt mondani, hogy jó, jó. Tehát a következő gondolat így szól, hogy érdemes nem a nulla-nullára hajtani. Kaptam, elástam, visszaadtam, null-null, döntetlen, elég lesz. És mintha Jézus azt mondaná, nem, a döntetlen nem lesz elég. Ne. Azért fussatok ki, hogy nyerjetek. És tudjátok, akkor még egy, hát ha én edző lennék, az is eszembe jutna, hogy tulajdonképpen a keresztény ember számára ez a föld hazai pálya vagy idegen. Szóval gyerekek ülnének itt, ültök itt, de most hogy úgy megkérdezném, szerintetek ez a föld hazai pálya vagy idegenbe vagyunk? Én úgy örülnék neki, azt mondanátok, ez a föld hazai pálya. Ez nekünk otthon van, ez nekünk hazai pálya. De kétség kívül az élet néha ad olyat, hogy bár hazai pályán vagyunk, nem halljuk, hogy szurkolnak nekünk. Igen, ilyen van. És milyen nagyszerű, hogyha úgy tudunk nyerni hazai pályán, itt ezen a földön, hogy nem csak azon múlik, hogy halljuk-e, hogy szurkolnak nekünk. Az ötödik gondolat így szól, ha én egy irodalmár lennék, és erősségem lenne a szöveg értelmezés, a szöveg kritika, a szövegek hagyomány története, most egy kicsit zavarba lennék, és azt mondanám, érdekes ez a történet, Akárhány beszédet hallottam, minden beszédben arról volt szó, hogy Isten különböző talentumokat ad, és a különböző talentumokat mindenki forgassa, és... De ugye hallottuk, hogy a szövegben nincsenek különböző talentumok, hanem talentumok vannak. Ebben a történetben mindenki talentumokat kap. A különbség a mennyiségben van. De irodalmárként roppant foglalkoztatna az, miért szoktuk mégis úgy mondani, hogy mindannyian kapunk különböző talentumokat, mikor itt arról van szó, hogy mindenki talentumokat kap. Csak többet és kevesebbet. És ha én egy tisztességes, tudós irodalmár lennék, és itt lenne ez a szöveg, hogy de érdekes, Jézus úgy mondta el, mindenki talentumot kap. Mi ennek a jelentése akkor? Hát, ha én egy tisztességes irodalmár lennék, nem hamarkodnám el a választ, hanem további kutató munkára adnám a fejem. És most jön a záró, a hatodik gondolat, ha én egy rétor lennék, akkor arra jutnék, hogy kétség kívül minden beszédet érdemes jól befejezni. Ez a rétor kötelessége. Hagyományos módon pedig az üdvösségre és az örök életre történő utalás a dolgunk. De a mai evangélium ezt tényleg tálcán kínálja, és ha én egy rétor lennék, arra gondolnék, hogy ez a történet talán valami olyasmiről szól, hogy egy idő után, ahogy az 5-ből 10 lett, és a 4-ből 8, a 3-ból nem is folytatom, ahogy a sokasodik, lehet, hogy mi már elmegyünk innen, de ami született általunk, az itt marad. Úgyhogy talán arra gondolnék, hogy nem egy rossz életcél olyasmit kihozni az életünkből, ami értékként marad magunk után.